Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Azt mondta a miniszterelnök nagy derültséget keltve, hogy az ellenzékkel az is a baj, hogy még azt a versenyt se tudja megnyerni, amit saját maga szervezett. Jó ötlet volt előválasztást szervezni most, hogy olyan miniszterelnök jelöltjük van, amelyik egyik pártnak se tagja.
Szerintem az előválasztás nem csak a miniszterelnök jelöltről szól, tehát kiválasztottunk, ugye egy 107 jelöltet választottunk ki, a 106 egyéni jelöltet, illetve a miniszterelnök jelöltet, és azért a 107-ből a maradék 106 az a jelentős része a pártok, vagy a pártokhoz is köthető jelölt volt. A Márki-Zay Péterrel kapcsolatban és a miniszterelnök jelölti előválasztással kapcsolatban pedig, hát azért az egy nagyon nagy politikai teljesítmény, hogy az ellenzék egyszerre tudta azt levezényelni, hogy legyenek pártjelöltek, és a pártok részt vegyenek majd a következő országgyűlésben, de az ellenzékkel szembeni kritikát, illetve az ellenzék megújításának az üzenetét is tudták a választópolgárok kifejezni.
A teljesítményre azt érti, hogy tulajdonképpen benne volt a tervben, hogy egy pártokon kívüli miniszterelnök jelölt lesz a befutó végül?
Értelemszerűen az LMP meg az én tervemben az volt, hogy Karácsony Gergely nyeri. Ugye nagyon sokszor érzem azt, ami ugye egy régen azt hiszem, hogy egy jugoszláv mondás volt a partizánokról, hogy kevesen voltunk, de sokan maradtunk, tehát sokan most már visszafelé úgy mesélik a történetet, hogy ők már akkor is Márki-Zay Péter támogatták, amikor nem tudom mi volt. Én őszintén mondom, hogy nem így volt. Mi az utolsó pillanati Karácsony Gergely támogattunk, de hát azért egy nagyon nagy politikai teljesítménye az Márki-Zay Péternek, hogy mindenféle párt támogatás nélkül tulajdonképpen önállóan civilekkel együtt megnyerte ezt a versenyt, és ennyi 100 000 szavazatot kapott. Ez egy elismerésre méltó politikai teljesítmény.
Mivel magyarázza, ugye egy párton belül van, mivel magyarázza ezt a párton kívüliségi teljesítményt? Egyetlen ez az?
Mondom, ez egy nagy politikai teljesítmény minden szempontból. Mivel magyarázom? Őszintén nem tudom megmagyarázni. Tehát, hogy én nem tudom, hogy miért elvárás az egy politikustól, hogy valami megtörténik x hónappal, héttel ezelőtt, és akkor rögtön lehessen rá magyarázatot találni.
Hát a gyakorlatuk miatt szoktuk megkérdezni, mert ők ezt belülről látják, mi meg kívülről.
Szerintem erre még nem tudjuk a választ.
A lehet más a politikának, milyen lett végül a teljesítménye? Lehetett látni a jelöltjeiket, de most pontosan fejből nem tudom megmondani, hogy hány LMP-s jelölt maradt állva az előválasztásban.
4 olyan, aki LMP-s, és egy olyan, aki LMP-hez köthető frakcióbefogadót kapott. Alapvetően három szempontból tudjuk értékelni. Az első szempontból, hogy az egyéni választókerületi győzelmekkel megalapoztuk-e a frakció alapítás lehetőségét a következő országgyűlésből, ebből a szempontból nézve hoztuk a minimumot, tehát sikeres volt.
5.
Igen, az 5, de ugye ennek egy része egyéni, egy része lista. A másik az, hogyha úgy nézzük, hogy hogy szerepeltek az LMP-s jelöltek, ugye ez egy olyan párt, amit sokan szeretnek nagyon kicsinek láttatni, van amikor az is, tehát azért, ha megnézzük az összes leadott választókerületi szavazatot, és leosztjuk párt arányosan, akkor az LMP egyértelműen 5% fölött kapott az összes leadott egyéni jelölti szavazatból, tehát megmutattuk azt, hogy önállóan ez a párt létezik. Érden meg Szolnokon például két jelöltünk, akik csak LMP-sek voltak, semmilyen más logó nem volt, vagy érdemi logó nem volt a jelöltünk mellett, Tetlák Hörs és Tóth Áron, ők pedig másodikok lettek, megverték az MSZP Párbeszéd Momentum közös jelöltjét. Tehát én azt gondolom, hogy igenis megmutattuk, hogy vannak jó jelöltjeink, és ennek a zöld üzenetnek, amit mi képviselünk, igenis van az ellenzéken belül, létjogosultsága is vannak szavazói.
Az előválasztási részvétel számait egy az egyben fel lehet vetíteni egy általános országgyűlési választási...
Nem.
Akkor miért mutatja meg, hogy az LMP létezik?
Hát mert ezen a választáson indultunk most, tehát ezt tudom értékelni.
Volt.
Amúgy csak a kettőt nem mondtam ki, a harmadikat, de mindegy, nem is a lényeges a harmadik értékelési szempont. A lényege ennek szerintem az előválasztásnak az, hogy ilyet még nem csináltunk. És ahhoz képest, hogy ilyet még nem csináltunk, azért az első pár napi leállást leszámítva jól megszervezte az ellenzék, és ez egy nagyon nagy munka volt, és innen is köszönöm azoknak az aktivistáknak, akik a standokban meg a sátrakban ebben részt vettek.
Látják-e már azokat a számokat, amik a sátras meg az online szavazást mutatják? A második fordulóban azt jól meg lehetett figyelni, hogy az online az nagyon megszaladt, és ez Márki-Zay Péternek úgy tűnik, hogy nagyon nagyot segített.
Lehetett látni az első fordulóban is. Alapvetően a fiatalabbak inkább szavaztak online, mint a idősebbek ez a gondolat, ez azért nem annyira nagyon meglepő dolog.
LMP-re is? Vagy ilyen belső tapintásuk van már
erről? Én is sokkal nagyobb arányban nyertem az online-ba, mint amennyi szavazatot kaptam az offline-ba. Én mint jelölt, így van.
És ezt lehet valahogy majd vetíteni egy olyan választásra, ahol egyébként csak offline szavazás van?
Hát ez egy rendkívül nagy... Tehát ez egy nagyon nagy kihívás az ellenzék számára, elvinni azokat a fiatal szavazókat, akiknek így nem a saját szobájukban a számítógéppel kell ezt lerendezni, hanem föl kell kelni, el kell menni az urnába és begzelni, és ez egy nagyon nagy feladat, ezzel egyetértek, így van.
Hogy fogják megcsinálni? Van már valami ötletük rá? Van még egy fél év, én is tudom, de
azért
el kell
nekem kezdeni. Az a véleményem, és szerintem ezzel kisebbségben vagyok, hogy én vagyok a legfiatalabb országgyűlési képviselő, és fiatal politikusnak számítok, annak ellenére, hogy azért van már egy jó pár éves tapasztalatom a politikában, tehát, hogy mondjam, belül nem érzem magam fiatalnak, de szerintem ilyen, hogy fiatal szavazó amúgy nincs. Tehát, mert hogy értem, hogy vannak szavazók, akik fiatalok. De az emberek nem a kor alapján, a legtöbb ember nem egy dolog alapján dönt a szavazatáról. Tehát nem arról dönt, hogy én most 24 éves vagyok, ezért én erre szavazom. Nagyon sok faktor van, ami az emberben ezt a döntést kialakítja. A családi háttere, hogy miket olvasott, hogy milyen értékeket tart fontosnak, hogy mit gondol az alapvető kérdésekről. Sokkal bonyolultabbak az emberek annál, hogy fiatal szavazók. Persze vannak olyan dolgok, amik a fiatal szavazókat különösen érintik, lakhatási válság az, hogy mondjuk az albérletárak megnehezítik azt, hogy az ember 29-30-33 évesen új életet kezdjen és családot alapítson. Ezek létező, hogy mondjam, a korhoz köthető problémák, de azért ennek ellenére ilyen, hogy fiatal szavazó önmagában nincs.
Tehát akkor nem életkor alapon próbálják őket megszólítani, hanem...
Én legalábbis nem.
De van már valami önnek akkor valami elképzelésem, hogy hogy lehet a mostani online szavazókat bevinni egy fél évvel későbbi szavazóhelyiségbe?
Szerintem azt kell megmutatni, vagy azt kell az embereknek tudomásul venni talán, hogy nem lesz tökéletes ellenzék, ami utána, ha kormányra kerül, tökéletesen fog működni. Nincsenek utópiák, senki sem csinál semmit mindig jól, rengeteget fogunk hibázni a kampány közben, ha nyerünk a kampány után a kormányzásban, mindenki mindig sokat hibázik.
Empátia?
Nagyon inspiráló.
Nem egy nagyon mozgósító kampány mondat.
Nem annyira vagyok, jó? Tehát én ezt tudtam elmondani ilyen, hogy mondjam, lakonikus nyugalommal.
Zajlik-e most valamilyen egyeztetés a hat párt és a miniszterelnök jelölt között?
Mindenféle zajlik.
Hogy kell ezt elképzelni? Miről kell egyáltalán ilyenkor egyeztetni?
Mindenről, a kampány menetéről, a kampány struktúrájáról, a magáról a listáról is folyik egyeztetés, mindenről folyik egyeztetés. Előre mondom, hogy ezeknek a részleteiről semmit nem fogok a médiában elmondani.
Világos, ezt értem. Az LMP-nek kell előbb egy belső listát állítania ahhoz, hogy a közös országos listára jelölteket sorakoztasson.
Természetesen, az LMP belül a saját eljárásra rendje szerint, ami a kongresszus fogja eldönteni, hogy ki melyik neki jutó helyre megy.
Nyilván nem történt meg a kongresszus, mert akkor azt tudnánk. Vannak valamilyen elvei, hogy a kongresszus milyen alapon fog dönteni? Van olyan politikus, aki azt mondja, hogy az előválasztási erősorrendeket mindenképpen figyelembe kell venni, mert sok ember ment el rá, ez nagy mintás kutatás. Van, aki azt mondja, hogy nem feltétlenül meg el fog telni fél év.
Most ezt arra ért, tehát a kérdés
hogy
arra
hogy
van...
Hogy kell a listát összeállítani? Tehát milyen elvek szerint lehet összeállítani egy olyan listát, ami előtt volt egy előválasztás, ami világosan megmutatta, hogy kik lesznek az egyéni képviselőjelöltek, meg ki a miniszterelnök jelölt?
Erről nem szeretnék sokat beszélni, mert ezt majd el fogjuk mi mondani a tárgyalóasztalnál, de egy mondatot tudok róla mondani. Mindenkire szükség van ahhoz, hogy le lehessen váltani a kormányt.
A mindenki alatt mindenkit ért?
Mindenki.
Az összes pártot, aki ebben az együttműködésben benne van? Azokat is, akik nincsenek benne?
Nem. Mert azok a pártok, akik külön akarnak indulni, azok értelemszerűen nem. Ez most magunkra vonatkozó.
Tehát olyan fajta egyeztetések nem folynak, hogy esetleg még lehetne valamilyen módon tárgyítani.
Én nem látom, hogy van-e bármi olyan párt, ami még részt venne ebben.
Egyetértésükkel lépett vissza a második forduló előtt miniszterelnök jelöltjük Karácsony Gergely,
nem.
Vagy nem?
Nem.
Derültékből villámcsapás?
Számomra az volt.
Más számára a pártban lehetett valami más információ erről?
Én nem találkoztam még olyan LMP-ssel, aki számára ez nem volt derültékből villámcsapás. Én azt gondolom, hogy nem volt rossz a Karácsony Gergely első fordulós eredménye. Főleg úgy végig gondolva nem volt rossz, hogy talán ráköltötte a legtöbb pénzt a Fidesz, hogy őt lejárassa. Tehát nekem volt Szombathelyen olyan élményem, hogy a Stromfeld lakótelepen kopogtattam. Egy idős úriember kinyitotta, mondta, hogy rám szavaz, szimpatikus vagyok, de hogy a Karácsony Gergelyre nem fog szavazni, mert hogy látta az interneten, hogy nagy a Blaha Lujza téren a dugó. Mire megkérdeztem tőle, hogy hát tisztelt uram, mikor járt a fővárosban utoljára, mondta, hogy hát ilyen 2007 körül ment, tehát azóta ő amúgy nem volt. És mondtam, hogy akkor mi? És elmagyaráztam neki, hogy amúgy a Blaha Lujza téren, amióta én így Budapesten élek, általában nagy szokott lenni a dugó, tehát ez egy a nagyvárosi élet egy része, ráadásul ugye minden felújítás, a tardósféle, mobilitási terv része volt, blablabla. Akkor úgy sikerült meggyőzni, de azért Karácsony Gergelynek kellett abból a szempontból a legnehezebb feladattal megküzdeni, hogy ellene, és akkor még nem Márkizai Péter, és nem Dobrev Klára, és nem Fekete Ugyanandes, hanem ellene költöttek el 700 millió forintot.
De ezt lehetett tudni, hogy az ellenfél ellen mindenki fogja költeni az összes létező erőforrását és erejét. Ennyire tudtak rá felkészülni?
Én nem azt mondom, hogy ennek a kezelésében minden tökéletesen ment, csak azt mondom, hogy ha ezt is figyelembe vesszük, az ő első fordulós eredménye nem volt rossz.
Voltak a visszalépésnek érdekes előzményei. Felmerült a tandemben indulás gondolata Márkizai Péterrel. Felmerült a miniszterelnök csere váltás gondolata a ciklus második felére. Ezekről értesítette önöket Karácsony
Gergely?
Erre
már nem szeretnék válaszolni, mert ez a Karácsony Gergely kampányának a belső működéséről szólna.
De az önök jelöltje volt is, vagy is az önök jelöltje volt.
Így van. Én azt gondolom, hogy a második fordulóban 3 jelölt volt. Szerintem mind a 3 jelölt olyan jelölt volt, aki mögé az ellenzék fel tudott volna sorakozni, és aki nagy eséllyel indult volna azért, hogy legyőzze Orbán Viktort.
Bírja Karácsony Gergely az LMP bizalmát?
Milyen értelemben?
Hát, ha a derültékből villámcsapásként jön a visszalépés, és ezekről nem tájékoztatja az őt jelölő pártot, akkor ez hát fölveti ezt a kérdést.
Természetesen együttműködünk vele a fővárosba, hát most főpolgármester azt mondta, hogy az az ambíciója, hogy ezt most jól csinálja, minden segítséget meg fogunk adni, és nagyon jó kapcsolat van vele, mint főpolgármesterrel.
Marad is ugyanez a jó kapcsolat? Tehát ugyanaz az intenzitású kapcsolat marad, meg fogják szavazni, támogatni fogják előterjesztéseit, ahol csak lehet?
Hát értelemszerűen, ha eddig is így volt, korábban is megfogalmaztunk. Ha van kritikánk vele kapcsolatban, azt is elmondjuk. Ha valamiben támogatjuk, azt is elmondjuk. Én szerintem főpolgármesterként szintén egy nagyon nehéz helyzetben van. Én azt látom, hogy próbálja a budapestiek érdekeit szolgálni, és ha a Budapest érdekeit szolgálja, mindig számíthat az LMP-re.
A második fordulóban a Márkizai Péter Dobrev Klára kérdése, ez az LMP támogatóit megosztotta, vagy ezt már inkább csak kívülről figyelték, miután Karácsony Gergely visszalépett?
Nekem az volt a személyes gondolatom, és én azt gondolom, hogy a pártnak a jelentős része ezzel egyetértett, hogy volt egy jelöltünk. A jelöltünk nagyon drasztikus módon visszalépett. Szerintem nem egy elegáns polgári dolog az, hogyha beállunk egy másik jelölt mögé 24 vagy 48 órával később. Tehát semmi olyat nem mondtunk, aki bármelyik jelöltet bántott volna, azt mondtuk volna, bármelyik nyer az LMP értelemszerűen a közös jelölt mögé felsorakozik, csak nem gondoltuk, hogy abban az időben lehet azt csinálni, hogy volt egy jelöltünk, akit a szavazóinknak ajánlottuk, ő eltűnt, és akkor rögtön találunk egy másikat.
Ugye a közvetlen kommunikációjuk az volt, hogy a zöld miniszterelnök jelölt és a zöld miniszterelnök személye lehetősége miatt támogatják Karácsony Gergelyt. Ezzel a visszalépéssel ez elveszett, ezért ez a második fordulóban nem támogatta hivatalosan senkit. Végleg elveszett a zöld miniszterelnök jelölt lehetősége?
Hát van. Most a miniszterelnök jelölt Márkizai Péter. Márkizai Péter önbevallása vagy öndefiníciója szerint egy jobboldali konzervatív ember, ami egy teljesen legitim dolog. Nagyon sok zöld párt volt koalícióban jobboldali konzervatív vezetéssel. A német zöld párt több tartományban most volt róla szó, hogy ez végül is nem így lesz, de országosan is így lesz, tehát ez elő-elő fordul, de attól még ő nem egy zöld politikus. Dobrev Klára egy szociáldemokrata politikus, szociáldemokratákkal is nagyon sok zöld párt volt már koalícióban, de nem egy zöld politikus. Tehát ez erről szólt ez az állítás csupán.
De hát támogatják akkor Márkizai Pétert, miután ő a 6 párt közös miniszterelnök jelöltje, de korábban az LMP-nek testületi állásfoglalása volt az, hogy zöld miniszterelnök jelöltet kell támogatni, nem?
Nem.
Félreértek valamit?
Nem. Tehát azt mondtuk, hogy mi szeretnénk, ha egy zöld miniszterelnök jelölt nyerni az előválasztást. Értelemszerűen akárki nyeri az előválasztást, azt támogatjuk, ettől még mi szeretnénk sok mindent. Mi azt is szerettük volna, hogy X másik körzetben az LMP-s jelölt nyerjen, nem nyert, hát ez a választás lényege.
Tehát ugyanúgy ott vannak Márkizai Péter mögött, mint Karácsony Gergely mögött lennének, mert ő a 6 ellenzéki párt közös miniszterelnök jelöltje. Érzik-e azt az ellenzék váltást, amiről Márkizai Péter beszélt a második fordulós győzelme után?
Szerintem kormányt kell alapvetően váltani, az is egy nagyon nagy feladat. Én azt gondolom, hogy az ellenzékben Karácsony Gergely mindig a 2010-hez képesti viszonyban fogalmazta meg, szerintem más típusú törésvonalak is vannak. Ezek a törésvonalak kevésbé tudtak most kijönni az előválasztáson, és remélem, hogy lesz lehetőség a következő, főleg, hogyha ugye visszaállítjuk azt, hogy demokratikus módon folyanak ezek a viták, Márki-Zay Péter vezetésével, akkor lesz lehetőség egyéb törésvonalakat is megfogalmazni. Szerintem az például egy nagyon súlyos törésvonal most az ellenzéken és az országon belül, hogy mi a véleményünk arról, hogy az a gazdasági rendszer, amiben most az Európai Unió és a világ működik, az fenntartható-e, vagy nem? Hogy a klímaváltozás elleni küzdelem az mennyire egy, hozunk pár ilyen részletszabályt, meg pár adószabályt, meg mondjuk államilag támogatjuk az elektromos autókat, vagy mennyire egy radikális megváltoztatás a gazdasági struktúrának. Erről van egy nagyon komoly törésvonal, hogy ki az, aki rendszer kritikus, és ki az, aki azt gondolja, hogy a jelenlegi rendszer az jó. És mondom, nem volt lehetőség ezt annyira kidomborítani most a kampányban, ez egy politikai realitás, de én nagyon remélem, hogyha a következőkben vannak még ilyen jó demokratikus viták, akkor ezt lesz lehetőség kidomborítani, és ez szerintem bizonyos szempontból fontosabb is annál, mint hogy ki régi, ki új. Én nagyon sokáig voltam egy olyan pártban, ami új volt, meg én is nagyon új politikus voltam, csak az ember minél több ideig új, aztán egyszer csak régi. Tehát én nem gondolom, hogy az számít, hogy ki mennyi ideje politizál, hanem hogy mit gondol a politikáról.
De akkor nem veszik, nem szívják merre, hogy Márki-Zay Péter a győzelmi estén azt mondja, hogy ő az ellenzéket is leváltotta ezzel. Hát ugye lehet úgy érteni, hogy ő nem a hat ellenzéki párt tagja, és ezzel leváltotta őket is. Sőt, őket váltotta le, mert azt a kifejezést használta, és nem úgy tűnik, mintha a levegőbe beszélt volna, hogy az ellenzéket is leváltotta.
Hát a Márki-Zay Péter abból a szempontból igazságot mondott, hogy ugye voltak a pártjelöltek, ő volt az egyedüli párton kívüli jelölt, és nyert a párton kívüli jelölt, ebből azt mondja, hogy tényállítást írt le. Értelemszerűen ő se úgy gondolja, hogy most a hat pártra nincs szükség, hiszen ott állt a hat párt vezetőivel a színpadon október 23-án, tehát ezt ő is arra a konkrét helyzetre értett, ami a miniszterelnök jelölti versenyt jelenti.
De ez ilyen tisztázó beszélgetések már folynak, a hat párt és
hát
a...
Ez már... Szerintem ebben semmi tisztázni való nem nincs. Volt, ez egy nagyon érthető mondat volt.
Jó, akkor nem. Azt hogy érti, ha figyelte, Gyurcsány Ferenc a saját pártjának szóló második forduló utáni beszédében azt mondta, hogy először parlamenti többség, utána miniszterelnök jelölt. Ez a sorrend. Nagyon világosan mondta.
Én nem fogom a demokratikus koalíció elnökének a szavait értelmezni, egy felnőtt ember, és bármikor, ha nem szokott is járni ebben a műsorban, tehát tudja ő a saját szavait értelmezni.
Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy ön ebből mit szűrt le?
Szerintem a demokratikus koalíció szavazói, meg a demokratikus koalíció közössége megmutatta most az előválasztáson, hogy az ellenzéknek egy nagyon fontos része. Értelemszerűen rájuk szükség van a kormányváltásra, és szükség van utána a kormányzásban is. És én annyit tudok erről mondani, hogy szerintem én jövök talán a demokratikus koalícióhoz képest az egyik legmesszebbről ebbe az ellenzékbe is. Nem ez a terem, meg nem, de szerintem most nem azokat az időket élünk, de rengeteg, tényleg alapvető kritikai gondolatom van velük kapcsolatban, és egyáltalán nem véletlenül, hogy nem abban a pártban vagyok. Például, ahogy az Európai Unióról beszélnek, a számomra egy nagyon testidegen, meg nagyon kritikai dolog, de nem lehet eltagadni nem hogy a legitim, hanem hogy ők a fontos részei az ellenzéknek. Ez már egy eltagadhatatlan tény.
Tehát nem tanácsolja, hogy úgy gondoljam tovább ezt a mondatot, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a végén Márki-Zay Péter lesz a miniszterelnök?
Nem tanácsolom, nem.
Nem. Tehát ön biztos abban, hogy a végén, amikor szavazásra kerül a sor, és megnyeri az ellenzéki összefogás a választást, akkor minden ellenzéki politikus Márki-Zay Péterre fog nyomni?
A demokratikus koalícióval, a sok kritikájukkal szemben egy pozitívon biztosan el tudok mondani, rendkívül fegyelmezett párt. Megígérte minden párt, hogy az lesz a miniszterelnök jelölt, aki megnyeri az előválasztást. Én biztos vagyok benne, hogy a demokratikus koalíció fegyelmezetten tartani fogja a szavát.
Látnak-e már abból valamit, hogy milyen lesz az együttműködés az MSZP-vel és a Párbeszéddel a továbbiakban? Ugye két lehetőség van, vagy megnyerik a választást, vagy nem nyerik meg a választást.
Az MSZP Párbeszéd mind a kettő fontos szövetségesünk. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon ki kell alakítani, hogy legyen egy zöld erőtér a magyar politikában. De. És akkor most megint gondolom fel fog majd hívni Tóth Bertalan elmondani, hogy ezt miért mondogatom folyton, és ezt ő barátságtalannak érzi. Pedig nem barátságtalanságból mondom, mert a Magyar Szocialista Pártban nagyon sok nagyon jó ember van, akiről én nagyon pozitív dolgokat gondolok. De a Magyar Szocialista Párt hiába beszél a baloldali zöld gondolatról, most ugye van az energiaárválság. Ez éppen most van, meg nőtt a benzinár. Ha egy párt azt mondja, hogy a benzinárt úgy kell kezelni, hogy a jövedéki adóját csökkenteni kell, az nagyon sok minden, akár szocialista, más szavakat is tudnék rá mondani, de nem zöld. De amúgy a Jobbik is ezt mondja, tehát ez nem csak az MSZP-re igaz.
Populista?
Hát szerintem részben ez egy hatékonytalan eszköz, mert ez egy világpiaci folyamat, ami miatt megnőtt a energiaár, meg ezért a benzinár. Tehát ha csökkentjük a jövedéki adóval, ha utána az OPEC országok, meg a nagy cégek, meg Oroszország olyan politikát folytat, ugyanúgy ki fogja korrigálni a jövedéki adó csökkentést, és ugyanannyi lesz. Tehát nem fog a fogyasztónál megjelenni egy-kettő. Tehát ez egy nem válaszol arra, hogy fenntarthatatlan az, ami jelenleg Magyarországon, meg a világ többi országában azzal kapcsolatban, hogy ki vagyunk téve pár energiaexportáló országnak, meg energianagy cégnek, amik karteleznek, nem csinálnak valódi árképzést, és ezért van az, hogy ilyen drága a benzin, és hogy Magyarországnak nincs ráhatása arra, hogy a saját állampolgárai mennyiből tudnak elmenni Szegedről Pécsre. Tehát ez a valódi probléma. És hogyha erről legalább nem beszélünk, és helyette azt mondjuk, hogy csökkenjen a jövedéki... Tehát szerintem ez egy rossz válasz, egy rossz és egyszerű válasz egy bonyolult kérdésre.
Hogy lesz ebből zöld erőtér? Az MSZP úgy tűnik, hogy ebben nem nagyon lesz benne, ha ilyen komoly vitáik vannak. Rossz válasz, rossz kérdésfelvétel.
Én nem mondom, hogy... Tehát én azt gondolom, hogy most annak van az ideje, hogy a hat párt kialakítsa az együttműködését. A választásokig biztos. Utána nagyon sok minden történhet, ugye nem tudjuk, mi lesz a választások eredménye, de most annak van egy ideje, hogy a hat párt mindegyik egymás szoros szövetségeseként ezt kialakítsa.
És lehet más a politika ebben most komfortosan érzi magát? Tehát látja azt a lehetőséget, hogy a zöld erőtérnek egy magja lehet a későbbiekben?
Én azt gondolom, hogy ha megnézzük a régiót, mi vagyunk a legrégebbi, egyik olyan zöld párt, ami a legrégebbi része a politikának. És én azt gondolom, hogy ebben a hatpárti szövetségben meg fogjuk mutatni, hogy ez még egy ideig így fog maradni.
Akarnak a választók zöld politikát Magyarországon?
Igen, szerintem igen, erre az egyik válasz. A másik az, hogy...
De miért?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hát sokat gondolkodom. Ugye Nyugat-Európában a zöld pártok úgy működnek, hogy van egy nagyon végig gondolt, meg mozgalmi rendszerkritikus gondolat, és erre rárakódott egy ilyen minden kisebbség legnagyobb barátja, a migrációban egy szélső liberális álláspontot képviselő ilyen véleményem szerint jó emberkedés csomag, ami semmilyen módon nem reflektál arra, ahogy például Magyarországon az emberek gondolkodnak. Tehát nekünk a nyugat-európai zöld politikát lemásolni nem lehet, mert szerintem az egy politikai zsákutca. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a zöld politika gyökere alapvetően sok szempontból nemzeti, hiszen például a Bős Nagymaros Dunaszaurus ügy volt, ami ugye az első egyik legnagyobb zöld ügy volt, ami egy antikommunista nemzeti ügy volt. Ezért azt gondolom, hogy ebben eltérő dolgokat kell mondani. Nekünk a globális centrummal, a pénzpiaci centrumokkal, az Európai Unió központjával szemben egy kritikus, konstruktív, de kritikus álláspontot kell fölvennünk, nem pedig azt, amit a magyar liberális pártok és liberálisok csinálnak, ami abból áll, hogy ami Nyugat-Európában történik, az jó, és azt kell Magyarországon lemásolni. Van Magyarországon 90 óta egy olyan politikai elit diskurzus, ami arról szól, hogy az alapján legitimálják a saját hatalmukat, hogy ők tulajdonolják azt a receptet, amivel föl lehet zárkozni a nyugathoz. Szerintünk ez a recept nincs, senki nem birtokolja, és ez nem jelenti a hatalom legitimitását. Ebben szerintem eltérőnek kell lenni a liberális pártoktól és a nyugati zöldektől is.
És azt azonosították már, hogy az emberek mit várnak egy zöld politikától, mert ha most kinézzünk az ablakon, mindenki azt várja, hogy a benzin olcsóbb legyen, és kevesebbet kelljen fizetni a kúton.
Igen, csak szerintem nem csak a politikának nem csak az a felelőssége, hogyha azt mondja egy választópolgár jogosan, hogy ő neki a béréből a saját utazására egyre többet kell elkölteni, mert drágul a benzin, akkor nem csak az a politika felelőssége, hogy azt mondja, hogy akkor csökkentsük a benzinárat, vagy legyen hatósági benzinár, hanem az is a felelőssége, hogy elmondja, hogy jogos ez a felvetés, igazad van, hogy ezt mondod, de nem lehet ezt addig megoldani, amíg a fosszilis energiák börtönéből nem szabadulunk ki. Nem lehet. Néha bonyolult válaszokat kell adni. Bonyolult kérdésekre, mert azok igazak.
Igen, de egy következő választást meg lehet nyerni egy olyan bonyolult választal, aminek a kidolgozása addig tart, amíg a fosszilis energiák békjójából megszabadulunk.
De hogyha persze, még az is lehet, hogy nem tudom, hogy ez egy jó kompromisszum, nem gondoltam ebből a szempontból végig, de az is lehet egy kompromisszum, hogy azt mondunk, hogy átállunk, ez az a mód, hogy kiszabadulunk ebből a fosszilis energiák börtönéből, addig rövid távon, hogy a fogyasztó valamit érzékeljen, ezt meg ezt a lépést megtegyük, hogy csökkenjen az ár. Mondjuk egy 6-párti koalícióban, ahol van egy zöld párt meg 5 nem, akkor lehet, hogy vannak ilyen kompromisszumok. De hogyha mi nem vagyunk ott az asztalnál, és nem mondjuk el azt, hogy hiába mondjátok el, hogy csökkenjen a jövedéki adó, attól még a hosszú távon nem fog a probléma megoldódni is. Igen, kell egy ilyen szereplő az asztalnál.
Van-e már valamilyen elképzelésük arról, hogyan fogják kezelni a ki a hanyadik a közös listán kérdést? Azért kérdezem, Márki-Zay Péter szerint Gyurcsány Ferencnek egyáltalán nem is szabadna látszania, de ő az ellenzéki együttműködés egyik legerősebb pártjának az első embere. Ezek olyan kérdések, amiről valamit csinálni kell vele.
Valamit csinálni kell, nekem ezekről nagyon sokrétű, néha változó, de alapvetően létező álláspontjaim vannak, amiket szeretném, hogyha a szövetséges pártokkal és a miniszterelnök jelölttel tudnánk megosztani, nem pedig a médiával.
De a médiát emberek hallgatják, ilyen mélységű problémákhoz az embereknek már nincsen köze?
Szerintem ez egy végtelen, nem, másképp fogalmazok, nem, maradok itt. Tehát szerintem ez egy álszent kérdésfelvetés, szerintem a listák összeállítása alapvetően pártok és a pártok szövetsége szereplők belügye, ugyanis a listáknak a lényege az, hogy egy politikai szövetségrendszer részben leképezze a morális értékválasztásait, és leképezze a stabilitását is. És tudom, hogy ez nem egy népszerű álláspont, de nem véletlenül van ez a nem véletlenül alakult ki ez a rendszer, ami a vegyes választási rendszer, és ennek a stabilitást is meg kell mutatnia.
De meddig van egy választópolgárnak köze a saját politikusainak előmeneteléhez? Az előválasztásban azt mutatták meg, hogy nagyon is van köze.
De a lista nem egy titkos dolog, mert utána azt látni fogja a választópolgár. Tehát azért ez nem az atomtitok, de hogy mi milyen beszélgetést folytatunk el, amíg eljutunk odáig, az már a belügyünk kell, hogy legyen. Különben arról fog szólni a diskurzus a következő 4 hónapban, hogy de szerintem a Gipsz Józsefné, Jakab Pélának kell lenni a 8., de nem a izé, és akkor ez megy, és akkor a Fidesz nyer.
Hát de ezt elvekről, szerintem nem. Elvekről sem szabad beszélni, mert akkor is a Fidesz nyer, hogyha az LMP azt mondja, hogy nekem például az az elvem, csak hasamra ütök, hogy az előválasztási erősorrendet nézzük meg, és ki hogy szerepelt, és annak legyen nem, valami köze.
Nem, ahhoz, hogy a ezeket is most még belül kell tartani, azért, mert ezekből még szerintem széttartó álláspontok vannak, és a széttartás szerintem jelen politikai helyzetben nem szabad megmutatni.
Mi az, amiben már most látszik, hogy összetartó álláspontok vannak, azon kívül, hogy van egy miniszterelnök jelöltjük? Programjuk van?
Például az, hogy a program megelőzi a listát, tehát hogy először a programról...
Egy elv.
Ez egy elv, így van. De ezt azért tudom elmondani, mert ez egy közösen elfogadott elv. Például az, hogy nem beszélünk arról, hogy ki milyen miniszterelnök, helyettes, meg miniszter, meg államtitkár lesz a győzelemig. Tehát nem osztozunk pozíciókon egymás között, hanem arra koncentrálunk, hogy nyerjünk.
Arról, hogy felállítanak-e árnyék kormányt, vagy nem. Lehet beszélni? Azért kérdezem, mert Dobrev Klára is beszélt erről a televíziós vita első fordulóján.
Erről van egy beszélgetés, de erre meg azt tudom mondani, hogy erről majd, ha van végleges álláspont a 6 pártnak a miniszterelnök jelölt között, értelemszerűen a miniszterelnök jelöltnek ebben nagyon nagy szava van, és ezt majd ő eldönti nagyjából.
Hogy kell ezt elképzelni? Ilyenkor a miniszterelnöknek van kormánya, vagy a pártoknak van miniszterelnök jelöltje, akit, hogyha megválasztanak, majd lesz kormánya. És akkor megint a miniszterelnöknek van kormánya, mert mi rendszerünkben a miniszterelnöknek van kormánya.
A parlamentnek van miniszterelnöke, és a miniszterelnöknek van kormánya.
Mekkora szava van most Márki-Zay Péternek ebben?
Hát értelemszerűen nagy szava van, mert megválasztotta arra, hogy nagy szava legyen a nép.
Még miniszterelnök, még csak az ellenzéki pártok miniszterelnök jelöltje, a nép majd akkor választja meg.
Hát de megválasztotta a nép arra, hogy az ellenzéki pártok miniszterelnök jelöltje legyen, tehát ebben van nagy szava értelemszerűen.
ilyenkor ő már elvileg összeállíthat, ha máshol nem a fejében egy kormánylistát, hogy kivel akar dolgozni. Hát, ő szakértői kormányról beszél, tehát nem politikusokról.
Létező embertől sem, Márki-Fej Pétertől sem, bárki mástól megtagadni azt, hogy a fejében mit csináljon. Tehát ez egy ebből a szemből abszurditásnak tartom. És mindent a parlamentnek van miniszterelnöke, és a miniszterelnöknek van kormánya.
Szakértői kormányt azt hogy érti? Tehát hogy kell elképzelni egy szakértői kormányt? Vannak szakértő politikusok, szakpolitikusok, vannak olyan szakértők, akik nem mennek közel a politikához, vannak, akik igen. Milyen egy szakértői kormány?
Én erre azt tudom mondani, hogy értelemszerűen az egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogyha az az ember, aki a szociálpolitikával vagy a mezőgazdasággal foglalkozik, az mondjuk ért hozzá, meg tudja, hogy mondjuk a szociálpolitikában milyen ellátórendszerek vannak, milyen arányban, milyen norma alapján, blablabla. Tehát ezeket tudja, az azért egy jó dolog. De attól még, mert valaki ért valamihez, meg egy másik ember is ért ahhoz, attól még ebben a két emberben rengeteg olyan vita lehet, amik értékviták. Tehát azért a politika értékválasztásról szól. És hiába ért valaki valamihez, ha értékben nagyon messze van attól, amit mi képviselünk, akkor akármilyen jó szakértő lehet, de ez tulajdonképpen ebből a szempontból lényegtelen. Tehát én szerintem ez egy fontos szempont, de mondom, erről majd akkor fogunk beszélni, hogyha megtörtént a győzelem.
Az értékvitákat mikor kell lefolytatni, és ezekhez van-e a választópolgároknak valami köze? Vagy csak majd hát olvassuk el a programot?
Nem, mindenki aláírt egy értéknyilatkozatot, már Kizai Péter is, és mindenki, aki egyéni jelöltnek indult.
Akkor ez le van folytatva?
Ennek egy jelentős 95%-a le van folytatva.
Mi az, ami még nincsen lefolytatva? Tehát azt látom, hogy a politikus, a pártok nem ugyanazt gondolják mindenről, mert akkor egy párt lennének. Igen. Adórendszerről, szociálpolitikáról, semmiről. Határon túli kérdésekről, Európai Unióról, arról talán inkább igen. Milyen vitákat kell még lefolytatni? Ha ezeket...
De azért a kampány más. A kampányban nem szabad vitákat folytatni, de a kormányzás alatt hát értelemszerűen lesznek viták, de hát azt hiszem, hogy lényegében ez az, amit vissza akarunk hozni Magyarországra, hogy hiába lesz Márki-Fej Péter a miniszterelnök, és ezt amúgy ő elmondta többször, ez nem olyan lesz, mint egy másik Orbán Viktor, aki egy személyben mindent eldönt. Hát lesznek koalíciós viták. De hogy ezzel mi a baj? Hát hány ország működik elég jól úgy, hogy rettentő koalíciós viták vannak. Márki-Fej Péter személyesen rendkívül elkötelezett az euró bevezetése mellett. Értelemszerűen, hogy tudjuk, hogy a hat pártból mi vagyunk az egyetlenek, akik ehhez képest más gondolunk. Értelemszerűen neki nagyobb ebből a szempontból a felhatalmazása, tehát az euró kérdésében azért szerintem, ami történik, az sokkal közelebb lesz az álláspont, mármint a kialakuló realitáshoz, de azért egy koalíciós egyeztetésen, ha elmondjuk, hogy mi nekünk ez és ez a problémánk van az euró csatlakozással, akkor azért nem hiszem, hogy Márki-Fej Péter ezen A. meg fog lepődni, B. meg fog sértődni.
Jó, de egy koalíciós egyeztetés legvégső pontja az, amikor valamelyik koalíciós párt nem szavazza meg azt a javaslatot, hogy ha ez euró bevezetés, az nem olyan kérdésnek tűnik, hogy vagy igen, vagy nem.
Hát az euróbevezetés amúgy
ilyennek tűnik, hogy vagy igen, nem, vagy nem.
Szerintem amúgy nem ilyennek tűnik, mert például én nagyon sok olyan közgazdásszal, aki neoliberális, európárti is beszéltem, olyannal is, aki neoliberális és nem európárti, és azért a milyen árfolyamon az egy elég, hogy mondjam, alapvetően minden meghatározó részletkérdés.
Milyen gazdasági teljesítmény
így
mellett?
Van. Tehát, hogy azért volt például a szlovén példa, ami egy pozitív példa, ahol ez egy alapvetően jól működő dolog volt, és volt a szlovák példa, ami, én ehhez nem annyira értek, ez elmondás alapján mondom, ami egy rosszul működő dolog volt. Tehát, hogy azért ezt is lehet jól meg rosszul csinálni, tehát szerintem ez is bonyolultabb annál, mint hogy egy igen-nem kérdés. Mi inkább a nem felé hajlunk, de ettől még ebben nagyon jól meg fogjuk tudni győzni egymást.
Ugye lehet más a politika, az úgy került be a parlamentbe, hogy lehet más a politika, ez is volt a neve, tehát az addigi politikai tevékenységekkel ellentétes elképzelésekkel. Most mi marad az LMP-ből, hogyha az MSZP-vel meg a DK-val is együtt dolgoznak? Mi marad az LMP lényegéből?
Én ezt úgy fogom fel, mint, és ez egy kicsit ilyen, nem akarom így a hallgatókat bevonni egy ilyen pszichodráma csoportba, vagy egy ilyen nagy közös lelkizésbe, de ugye én 18-19 évesen kerültem az LMP-hez 2010-be, 9 vége 10 elején. Azóta eltelt sok idő, és én is értem, és én úgy érzem, hogy a párt is ért sok mindenben. Szerintem az az ifjonti hév, hogy mi mindenkinél mindent jobban tudunk, és mi vagyunk a tiszták, és mindenki más morálisan rossz.
Tiszták koalíciója. Beszélnek erről ma is politikusok.
Én nem szeretem, ha az ellenzéken belül tiszták meg tisztátalanokra osztjuk egymást, bár azt hiszem, hogy én akkor a tisztátalanokhoz tartozom, és ebben amúgy komfortosan érzem magam. Tehát, hogy ez a fajta, ebből kicsit, hogy mondjam, ért a párt. Ugyanakkor szerintem az LMP-ben az egy nagyon nagy érték a magyar politikában, hogy ennek ellenére, hogy ebből a hangulatból sokat változott meg ért, azért az alapvető kérdésekben azt mondjuk. Tehát ezt, amit elmondtam, hogy szerintem a valódi törésvonal az a ellenzéken belül, hogy ki a rendszer, a gazdasági rendszerhez hogy áll, hogy azt kritizálja, vagy fenn akarja tartani, ezt 2010-ben is elmondhatták volna. Ez az alapvető gondolat nem változott. Mi nem azt csináltuk, mint sok más párt, hogy volt liberális a kormánypárt, aztán jobboldali, aztán szélső jobboldali, aztán kereszténydemokrata. Tehát nem, ez a párt, ez olyan, ugyanaz, amit mond, tartalmilag az nem változott.
De nem voltak még kormányon ez alatt az idő alatt egyszer sem. Úgy más rendszerkritikusnak lenni ellenzékből, mint kormányról rendszerkritikusnak lenni. Azt elképzelték már, hogy milyen kormányból rendszerkritikusnak lenni?
Igen, ugye a német zöldeknek volt egy nagy belső vitájuk, ez volt a reáló fundi, tehát a reál politikusok meg, akik fundamentalisták voltak, és értelemszerűen azzal, hogy a német zöldek részt vett a szövetségi kormányba, azzal egyértelműen a reál politikusok nyertek. És nekem van egy közeli, sokat hallgattam rá, egy német zöld politikus, aki részt is vett a pártvezetésben, amikor a kormánypárt volt, és azt mondta, hogy a végén nagyon kevés dolgot tudtak elérni, ő úgy érezte, de ha belegondolt abba, hogy amikor ő elkezdte 80-as években, milyen lett volna, ha neki elmondják, hogy ez a kevés dolog megtörtént, akkor ő azt földcsúszamlásnak élte volna meg. Tehát önmagában az, hogy ez a ha végiggondol a legtöbb nagy politikai áramlatot, a szociáldemokrácia, a konzervativizmus, a liberalizmus, ezek több száz éve létező politikai áramlatok. Hát a zöld politika, amikor mozgalomból politika lett, az egy 70-es évekbeli dolog. Magyarországon 80-as évek vége. Tehát ahhoz képest ez egy nagyon nagy dolog, hogy egyáltalán ez ott van az asztalnál.
Tehát nem azt kell nézni, hogy majd mekkora lesz az eredménylista, hanem menni kell előre. Aztán lesz, ami lesz.
Kell nézni, az mekkora is az eredménylista, de hogyha már vannak eredmények, az bizonyos szempontból, ha az időt történelmi szempontból nézzük, már egy nagy dolog.
Mit nyerhet a lehet más a politika azzal, hogy bekerül egy nagyon színes összetételű koalíciós kormányban? Van egy olyan felvetés, és nem tűnik irreálisnak, hogy akár maradhatott is volna ellenzékben, és mondjuk a kutyapárttal együtt megőrizhette volna a rendszerkritikus jellegét. Abban is van potenciál.
Mindig lesz, főleg ha két nagy blokk van, mindig van az emberek 5-10%-a, akik egy harmadikra szavaznak, és ez nagyon sokszor bölcs gondolat. De szerintem vannak olyanok is, akik azt gondolják, hogy a kormányváltás az önmagában fontosabb annál, mint hogy ki tisztán rendszerkritikus, és őket is képviselni kell.
Egy kormányváltástól ön szerint mit várnak ma az emberek?
Szerintem ebben nagyon-nagyon-nagyon vigyázni kell a mai ellenzéki politikusoknak. Én szerintem felelőtlen ígéreteket nem kell tenni. A Momentum mozgalom, most nem akarom őket nagyon kritizálni, mert ők is fontos szövetségeseink, elmondta, hogy ugye a miniszterelnök jelölti kampány során, hogy 3 nap múlva börtönben van Mészáros Lőrinc, meg nem szállnak fel a magárepülők, meg mindent visszaszereznek, meg jó, én értem, hogy a ellenzéki választópolgárok jogos dühét így úgy gondolják, hogy képviselni lehet, de szerintem ez olyan elvárásokat támaszt, amiket nem fog tudni senki teljesíteni 3 nappal a választásokat követően. A belügyminisztert még Pintér Sándornak fogják hívni kormányalakításig, és kétlem, hogy ő bárkit tömlőcbe vet, aki a Fideszhez közeli, vagy hogy letiltja, hogy a magángépek felszálljanak. Amúgy a aranyrögöket, amiben amúgy nem a pénzük van, azt amúgy kocsival is el lehet vinni Bécsig.
Mennyire szabad ön szerint fűteni, vagy mennyire kell hűteni a választói elvárásokat, ezeket a kedélyeket? Más mondatok is elhangzottak itt, az alaptörvény, feles törvénnyel való, meg semmi sététele, és még hasonlók.
Én szerintem minél inkább hideg fegyelemmel kell ezekhez hozzáállni, és nem gondolom, hogy... Tehát, ami nekem szimpatikus Márki-Zay Péterben, az az, hogy azt mondja, és ezt értelemszerűen ő nem a fideszes politikusokra, hanem a szavazókra érti, hogy a fideszes szavazóknak komfortosan kell majd érezni magukat a következő időszakban, hogyha kormányváltás van, és ez szerintem fontos, hogy nem akarunk mi egy újabb polgárháborút kirobbantani.
Mitől érzi magát a Fidesz szavazó komfortosabbnak abban az esetben, ha önök az ellenzéki együttműködés nyeri a választást, amikor a két tábor szemmel láthatóan hát nem nagyon ért szót egymással?
Szerintem sok mindenben szót ért, csak sokszor ezeket eltagadjuk. Tehát én azt gondolom, hogy és igazából vannak olyan viták, amiben a két táborból teljesen random módon jönnének támogatók meg ellenzők. És szerintem, mondok egy példát, a közmédiát. Volt, biztos emlékszik rá, jobban, mint én, hiszen én még nem akarom így megsérteni, de fiatalabb vagyok, azt hiszem. A Fábri Sándor volt 2009-ben a Napkeltében, amikor elmondta, hogy sok mindent lehet, amit maguk csinálnak, a sok minden, de nem közmédia, lehet ezt csinálni magánpénzből, az egy nagyon szép dolog volt, biztos emlékszik rá. Ugye most azt ugyanúgy el lehet mondani a jelenlegi köztévén, sőt, még sokkal rosszabb, mint amúgy a rendkívül elfogult Napkelte volt. Még annál is lejjebb mentek a színbe. Szerintem, ha csinálunk egy olyan közmédiát, ahol ezt a monológot nem lehet elmondani, az a fideszes szavazóknak is jó, meg a nem fideszes szavazóknak is.
Mit fognak csinálni, ha nem nyernek? Mit fog csinálni az LMP ön szerint?
Hát ha nem nyerünk, akkor le kell vonni annak a tanúságát, hogy miért nem nyertünk kezdetnek. Ez a legfontosabb. Utána építkezni kell abban, hogy azok a szavazók, akik azt gondolják, hogy a klímaváltozás a legfontosabb fenyegetettség, és azt gondolják, hogy a gazdasági rendszert át kell alakítani, és azt is gondolják, hogy szerepe van a magyar politikában a mérsékelt higgadt beszédnek, ezek találjanak maguknak otthon.
De addigra már túl lesznek egy feltehetően nagyon kemény, időnként gusztustalan választási kampányon, benne egy ellenzéki együttműködésben, ebben az esetben a nem nyernek, akkor ellenzéki pacsorokban. Onnan könnyű felállni és önálló politikát elkezdeni megint csinálni, vagy nem is kell?
Mi az önálló politika? Az, hogy van véleményünk a dologról, az önálló politika, az, hogy minden választáson önálló indulunk, az is önálló politika, tehát ez egy spektrum, értelemszerűen dolgokban önállónak kell lenni. Meg a párt, mint a párt, önállóan, szuverén módon létezik az LMP, de azt is gondolom, hogy nem látom azt, hogy más, amikor az alapító nyilatkozatban ez a párt megfogalmazta, hogy azt a 90 óta felülről helgelt polgárháborút, szellemi polgárháborút, amit vívunk, azt meg kell haladni. Én nem látom, hogy más párt ezt szeretné.
A meghaladás az a zöld politika? Vagy csak, hogy nem beszállni ebbe a polgárháborúba? Vagy teljesen másról beszélni?
Teljesen másról beszélni, máshova vinni a fókuszt. Tehát például nem gondolom azt, hogy az államnak, bizonyos szempontból ez egy nagyon konzervatív gondolat. Tehát én például vegyük, most van egy nagyon nagy belső vita az LMP frakció szakértőivel szoktam vitatkozni, Varga Judit módosítja a válási törvényt. Lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, nagyon bonyolult kérdés. De azt ki kell mondani, hogy az államnak nem lehet az a feladata, hogy boldog családi életet csináljon embereknek. Az vagy megtörténik, vagy nem. Az állam nem tud embereket boldoggá tenni. Az állam arra van, hogy újra ossza valamilyen módon, és a vagyoni különbségeket csökkentje, hogy megteremtse a lehetőségét, hogy emberek boldoguljanak, és hogy lehetőleg ne okozzon kárt. De nem fog tudni az állam mindent eldönteni. Nem tud a politika mindent eldönteni. És szerintem ezt is...
Igen, de nagyon sok mindent el tud dönteni. Például a bántalmazó családtag kiemelése tipikusan állami feladat. Így mert van. A szomszéd nem fog oda menni összeverekedni a 120 kilós szomszédjával.
Így van.
És ha kiemeli, lehet, hogy megszületik a boldogság. Tehát mégiscsak tud az állam ilyen dolgokat
igen,
csinálni.
Igen, ratifikálja az állam az isztambuli egyezményt, a rendőrséget felkészíti a családon belül erőszakra, több pénzt ad a családok átmeneti otthonába, állami feladat. Ezt mind meg kell tenni. Egy olyan társadalmat kell létrehozni, ahol a nő ahol senki nem mondja ki azt a mondatot megvetés nélkül, hogy a pénz számolva az asszony verve jó. Ezt már ugye a politika kevésbé tudja megtenni, ez tudja befolyásolni, de nem tudja önmagán megtenni. De én nem erre utaltam. Hát egy válás mindig rossz lesz mindenkinek. akármi a törvény, és ebből kell kiindulni. Attól még lehet, hogy a törvényt jó, meg kell módosítani, de az emberi szenvedéstől az állam nem tudja megvédeni az állampolgárokat.
Biztos abban, hogy a válás mindig rossz lesz mindenkor. Lehet, hogy mind a két fél nagy felszabadulásként fogja megérni, és
biztos
végre,
vannak jó válások.
Végre vége
igaza
van ennek.
Igaza van, csak azt mondom, hogy a törvény nem tud olyan lenni, hogy megvédje az embereket attól, hogyha ez amúgy rossz lenne, akkor rossz lesz.
Továbbra is kitart azok mellett, a témák mellett, mint például a szociális háló megerősítése. Ez ellenzéki pozícióból hát sziszifuszi munkának tűnik.
Igen, bár értünk el sikereket, szerintem ebben az ügyben sok sikert ért el az ellenzék. Ennek ellenére most volt egy 20%-os béremelés a szociális szektor, ami amúgy kevés, nagyrészt a garantált béli minimumból jön, 1100 baja van, önmagában ugye a miniszterelnök a szájára vette. A szociális szektort azt egy személyes sikernek értem. Olyan dolgokat mondtam én, amik kigazdálkodhatóak. Az otthonápolási díj emelése 45 milliárd forint körülbelül azoknak, akik demenseket ápolnak otthon, tehát ez egy költségvetési szinten nem nagy összeg. A szociális szektor és az egészségügyi szektorban a végzettség alapon, hogy a bértábla megegyezzen, ez körülbelül 200 milliárd forint évente, ez már egy nagyobb összeg, de ez se kigazdálkodhatatlan. Az, hogy a normatíva valamennyire emelkedjen, ez is 150-200 milliárd, ez se kigazdálkodhatatlan. Tehát amiket én mondtam, azok olyan dolgok, amik kigazdálkodhatóak.
De ez nyilván, ha ön mondja, akkor ezt ön találja ki. De miért van az, hogy erre a kormány nem jön rá? Vagy rájön, csak nem tartja fontosnak? Megvárja még egy ellenzéki képviselő? Nagyon valószínűtlen.
Számítsuk két dolog. Az egyik részére rájött, de nem ért velem egyet. A másik részéről meg ezt egyszerűen nem tartja fontosnak. Ahol nem értünk egyet a kormánnyal, az az idős gondozás. A kormánynak az a gondolata, számomra teljesen érthetetlen okból, hogy az idős gondozás egy családi feladat. Hát ez egy olyan valóságtól elrugaszkodott dolog. Eleve ezek az emberek, akikről beszélünk, ezek 60-70 éveket ledolgoztak, vagy 50 évet, befizették a TB-t, pontosan azért, hogy az állam őt utána, amikor már nem fog tudni dolgozni, valamilyen módon méltósággal az időskort az állam által meg tudja élni. Ez az egyik, tehát jár. A másik, hogy nem olyan a családi struktúra, mint amilyet Novák Katalin elképzel, hogy 1950-ben a Gertrude Himmelfarb könyve alapján volt az Egyesült Államokban. Tehát az emberek nem ott élnek, mint a szüleik, rengeteg esetben. Ez egy nagyon gyakori helyzet, hogy Mosó-Magyaróváról származik, de már Debrecenbe házasodott. Hát hogy tud Debrecenből Mosó-Magyaróvára a édesanyját napon tápolni, hogy dolgozik? És itt a harmadik. Hát két fizetés kell, hogy fölneveljék a gyerekeket meg, hogy megéljenek. Nem tud kiesni a munkaerőpiacról a demens édesanyját vagy agyonsát gondozni. Tehát ez egy teljesen életszerűtlen dolog, amit mond, hogy ez a család feladata. Értelemszerűen mindenki próbálja a saját szüleinek a lehető szebb és jobb emberhez méltó életet biztosítani, de nem fogja tudni, mert ez egy állami feladat.
Hol lehet egyensúlyt csinálni ebben a feladatban, ebben a jelenségben? Arra is van példa, hogy betolják az emberek a szüleiket az állami ellátásba, pedig megtehetnék, hogy nem tolják be az állami ellátásba. Elfekvők, szociális gondozók, gyors halál.
Én nagyon sok ilyen szociális intézetben voltam, még nagyon biztos vannak, akik gonosz módon betolják. Én azért azt gondolom, hogy az emberek, akikkel beszéltem meg, azért a nagy többségnél ez egy nagyon fájdalmas döntés, hogyha intézménybe kell rakni a anyósát, apusát. Van, amúgy szeretném mondani, hogy például a demencia egy bizonyos szintje után, ez nem egy döntéskérdés, ez csak úgy, mert ez például ebben van egy tévhit. Tehát egy középsúlyos demencia után nem tud, ha nincs 0-24 órás felügyelet, már pedig nem tud anyagilag lenni 0-24 órás felügyelet, nem tud otthon maradni. Hát ön és közveszélyessé válik. Muszáj olyan helyre menni, ahol 0-24 órás szakértői felügyelet van. Úgyhogy én nem gondolom, hogy itt emberek betolják, ez egy ilyen gyakori dolog lenne, és azt se gondolom, hogy önmagában az, hogyha attól valaki egy rossz gyerek lenne, hogy az anyját, apját vagy nagyapját intézménybe, hogyha jár hozzá, látogatja, akkor az egy teljesen rendben lévő dolog.
És ebben lát egy sikeres lehetőséget? Tehát egyszer fogja a kormány azt mondani, hogy akkor ezt az egész intézményrendszert megváltoztatja. Ennek vannak nyomai az ellátóhelyek, meg a szociális intézmények ketté választásának
gondolata. A következő dolog miatt fogja megváltoztatni, akármilyen kormány van erről az álláspontját, ez pedig a demográfia, matematika, és a matematika az nem kérdés.
Öregszünk.
A matematika az, hogy egyre kevesebb aktív korúra jut, egyre több idős. Ez egy úgynevezett matematikai tény. Ezzel lehet elmondani, hogy bezzeg régen milyen volt, amikor nem tudom mi volt, meg lehet mindenfélét mondani, de ez a tény, és ezt a tényt az államnak kell tudni kezelni. Ennyi. Be lehet vonni a magántőkét. Én amúgy ebben például biztos nagyon sokan, akik tőlem balabbra vannak, el fogják mondani, hogy ez nem így van. Szerintem a magántőkét valamennyire be lehet ebbe vonni, de alapvetően ez egy állami feladat.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.